Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió két korábbi műsorát, az 1956-os forradalmat követő megtorlásról. Elsőként az 1989. június 13-án elhangzott összeállítást hallhatják a Mosonmagyaróvári sortűzről és perről. A szerkesztő Juhász László.
Győrben a forradalom eltiprását követő bosszú, a megtorlás kegyetlen volt. A Győri Megyei Bíróság Gyepes István különtanácsa gyorsított eljárással 1957. június 10-én hirdetett ítéletet a Mosonmagyaróvári perben. Nem azt a dudás határőr századost állították bíróság elé, aki géppuskával belelövetett a fegyvertelen tömegbe, és csaknem 100 védtelen tüntető lemészárlásával felkorbácsolta a nép indulatát, hanem azokat a győri forradalmi vezetőket, akiknek határozott fellépése nélkül sokkal több ávós tiszt esett volna áldozatul a népharagnak. Földes Gábor színházi főrendező halálos ítéletét szinte kizárólag ideológiai okokra alapozta a bíróság. Érdemes idézni az ítélet indoklásából.
Földes Gábor tisztában volt a marxizmus lényegével, hiszen környezetében korábban mindenki kiváló marxistának tartotta. Tudnia kellett, hogy a szocializmus elválaszthatatlan a proletár diktatúrától, enélkül a szocializmus építése nem lehetséges.
Egy szóval Földesnek, a volt kommunistának azért kellett meghalnia, mert nem hitt a terror az elnyomás szükségességében. Tihanyi Árpád tanítót és Gulyás Lajos levéli református lelkészt azzal vádolták, hogy a Szovjetuniótól való függetlenség követelésével a kapitalizmus visszaállítását készítették elő. A bíró kigúnyolta a Gulyás Lajos által hirdetett krisztusi szocializmus gondolatát, és azzal rágalmazta a puritán falusi papot, hogy tetteinél magasabb egyházi méltóság elérése és az azzal együtt járó nagyobb jövedelem inspirálta. Egyiküknél sem vette figyelembe a bíróság, hogy a Mosonmagyaróvári határőr laktanya elfoglalásánál három ávós tisztet mentettek ki a megtorlást követelő tömegből, ehelyett három rendbeli gyilkosságra való felbújtás miatt emeltek vádat ellenük. A győri ügyészek becsületére meg kell állapítani, hogy közülük senki sem vállalta a vádló szerepét a Mosonmagyaróvári perben. Ekkor helyezték a győri ügyészségre, a Pécsi Egyetemen szerzett friss diplomával a nagykanizsai kereskedő családból származó Grácz Endrét, aki a legkisebb ügyészi tapasztalat nélkül az ígért 10.000 forint prémiumért hajlandó volt képviselni a vádat. Itt van előttem a győri Kisalföld 1957. június 5-i száma, amely egész oldalas cikkben ismerteti a Városi Tanácsháza nagy termében elmondott vádbeszédet. A külsőségekről ezt olvassuk a lapban.
Tekintettel az óriási érdeklődésre a Győri Megyei Bíróság külön tanácsa úgy döntött, hogy a vádbeszédet a Városi Tanácsháza nagy termében mondja el az ügyész. Ez a terem is kicsinek bizonyult. A tanácsháza előtti téren tömeg gyűlt össze, s ezért hangszóron közvetítették az ügyész vádbeszédét. Földes Gábort és társait a népköztársaság megdöntésére irányuló mozgalom vezetésével, valamint gyilkosságra való felbújtás büntettével, Kis Antalt és társait pedig gyilkosság büntettével vádolják.
Mielőtt rátérnénk a vádbeszéd ismertetésére, előbb érdemes néhány észrevételt idézni abból a Gondolatok a vádbeszéd alatt című tárcából, amelyet szerzője nem mert teljes nevével vállalni, csupán a PM monogramot tüntette fel a Kisalföld 5. oldalának az alján.
Itt ülnek a Mosonmagyaróvári ellenforradalmi per vádlottai között azok, akik innen indultak el, ezen a helyen kapták Szigeti Attilától a megbízatást, és most ide tértek vissza. Azt mondják, a bűnös visszatér a tett színhelyére. Földes Gábor és vitéz Tihanyi Árpád most ugyanazon a helyen hallgatja a nép nevében elhangzó vádoló szavakat, ahol 7 hónappal korábban ők maguk olyan súlyosan visszaéltek a nép nevével. Akkor a papírruháját és a felesküdött hivatását megcsúfolva Galambos atya állt a mikrofon előtt, hogy véres kalandba kergesse saját tanítványait. Ma református lelkésztársa Gulyás Lajos ül itt, hogy számot adjon tetteiről. Akkor a nyugati rádió és sajtótudósítók ólálkodtak itt, ma egy sincs itt közülük. Ha olyan nagy a szabadság és a tiszta demokrácia önöknél, tisztelt nyugati tudósító urak, miért nem jöttek el a győri városi tanács nagytermébe, miért nem írják meg az igazságot?
Tette fel a szónoki kérdést a Kisalföld hasábjain PM 1957. június 5-én. Nos, a nyugati tudósítók bizonyára szívesen ott lettek volna a tárgyaláson, ha beengedték volna őket a tárgyalóterembe. A magyaróvári perről azonban így is megírták az igazságot, mint ahogy most sem hallgatjuk el. 1956 őszén a magyaróváról nyugatra érkező menekültek közül sokan kötelességüknek tartották írásban rögzíteni az október 25-i vérfürdő történetét. Ezek az egybehangzó, elfogulatlan tanúvallomások sorra döntik az ügyész szánalmas hazudozásait. Érdemes a vádiratnak a Kisalföld által idézett állításait összehasonlítani a szemtanúk beszámolójával. Idézzük az ügyész szavait.
Míg Győröt Szigeti Attila, Kéri József, Földes Gábor és társai demagóg jelszavakkal kommunista állarcba öltözve szervezik az ellenforradalmat, addig Moson-Magyaróvárott is megkezdődik a szervezkedés. Központja a Mezőgazdasági Akadémia. Szervezői az akadémia tanári kara és néhány hallgató. Itt feloszlatták a diszt, megalakították a mefeszt, majd kivonultak az utcára, leverték a vörös csillagokat, elégették a vörös zászlókat, lefegyverezték a rendőrséget, majd megindultak a határőr laktanya felé. Az akadémisták a csőcselék mellé állott Ambrus József őrnagy is. A főcinkosok vezetésével a tömeg le akarta szerelni a határőrséget, szét akarta hordani a fegyvereket, hogy felfegyverkezve támadjon államunk proletár diktatúránk ellen. Határőreink, értesülve a tömeg szándékáról, védelemre rendezkedtek be. A határőrök mindent megtettek. A tömeg lecsillapítására még a kora reggeli órákban tiszti küldöttséget menesztettek az üzemekbe és gyárakba, hogy a tüntetést megakadályozzák. Amikor pedig a tömeg a laktanya elé vonult, akkor három tiszt a tömeg elé ment és igyekezett megmagyarázni tévedéseit. A felbújtók azonban tovább tüzelték a tömeget, míg nem a tömegből a géppuska fészekben fekvő egyik katonára lőttek, akit súlyosan megsebesítettek. Csak ezután adtak sortüzet az államvédelmi határőrök.
Itt meg kell állnunk, mert nehéz egyszerre ennyi valótlanságot, arcátlan történelmi hamisítást elviselni. A vádirat csőcseréknek minősíti a békés tüntetőket, ugyanakkor bevallja, hogy a határőr tiszti küldöttség a gyárakban és üzemekben igyekezett lecsillapítani a tömeget, megakadályozni a tüntetést. Ezek szerint az ügyész a munkás osztályt tekinti csőcseléknek. A tömeg nem fegyverezte le a rendőrséget, erre puszta kézzel nem is lett volna lehetősége, hanem a rendőrök álltak akárcsak Győrben, Magyaróváron is a forradalom ügye mellé. A szemtanúk vallomásából egyértelműen megállapítható, hogy a tömeg a kaszárnyától tisztes távolban maradt, és csupán a vörös csillag eltávolítására biztatta az ablakokban lévő kiskatonákat. Az ügyész által említett három tiszt valóban a tömeg elé ment, de nem jó szándékkal, hanem hogy a rejtett géppuska állás felé csalja a tüntetőket. Grácz ügyész, aki 1953 nyarán a böhönyei katonai táborban ismerkedett meg a fegyverforgatás alapelemeivel, nem gondolhatta komolyan, hogy bárki is elhiszi azt a naív állítását, miszerint a tömegből valaki belelőtt a rejtett géppuska fészekbe és megsebesített egy ott hasaló katonát. Erre a távolból nem, csak közvetlen közelről és fentről volt lehetőség. És Dudás százados, a határőrség parancsnoka élt is ezzel a lehetőséggel, amikor a tűzparancsát megtagadó géppuskást lelőtte. Ekkor a parancsnok mellett álló tiszt ugrott be a lövészárokba, és nyitotta meg a tüzet a fegyvertelen tömegre. Mintegy három percig zakatolt a géppuska, majd a laktanya sarka mögül kiugrott egy másik határőrtiszt, és kézigránátjait a földön fekvő tömegbe dobta. A tűz beszüntetése után a közkatonák a sebesültekhez rohantak, és lehetőségeik szerint igyekeztek segíteni rajtuk, majd teherautókon a kórházba szállították őket. Folytassuk az idézetet a Győri Kisalföld 1957. június 5-i számából, amely így summázza Grácz Endre vádbeszédének további részét.
A mosonmagyaróvári sortűz híre Győrött is elterjedt. Földes Gábor és Tihanyi Árpád vállalta azt a szerepet, hogy a győri nemzeti tanács és Szigeti Attila megbízásából Mosonmagyaróvárra utazzanak, és 14 teherautó fegyveres segítségével felszabadítsák Mosonmagyaróvárt, lefegyverezzék a határőröket. Mosonmagyaróvárott azonnal hű segítőtársa is akadtak Gulyás Lajos levéli református lelkész személyében. Feladatuk egy volt: megsemmisíteni a határőrséget, szétrúgni a törvényes tanácsi végrehajtóbizottságot, uszítani a tömeget. S e feladatnak mindhárman eleget tettek a legaljasabb módszerrel, a parlamenteri fehér zászlóval vezették félre határőreinket, s a tárgyalás helyett rablás, fosztogatás, gyilkolás következett be. A felbőszült tömeg ráveti magát a határőrökre. Összeszedi és meggyújtja az ott talált tárgyakat, elhurcolja a titkos operatív anyagokat. Véres hajszát indít az államvédelmi tisztek ellen. Megkezdődött a nyugati mintájú, a Szabad Európa és az Amerika hangja által sugalmazott lincselés. Gyenes Györgyöt még a laktanya udvarán halálra kínozzák, és ott hagyják a sárban megtaposva és leköpve, csak azért, mert határőrtiszt volt.
Győrből Földes Gábor és Tihanyi Árpád vezetésével nem 14 teherautó fegyveres érkezett Magyaróvárra, a győri fiatalok között legfeljebb egy tucatnak volt fegyvere, amit közvetlenül az indulás előtt a rendőrségtől kaptak. Nem a győri különítmény közeledett fehér zászlóval a határőr laktanya felé, hanem annak ablakába tűzték ki sietve a megadást jelentő fehér lobogót, amikor a teherautók megérkeztek. A lincselést senki sem sugalmazta. Az a délelőtti vérfürdő hatására elemi erővel kirobbant népharag sajnálatos megnyilvánulása volt. Az említett Gyenes Györgyöt, aki a közkatonák vallomása szerint tüzet nyitott a tüntetőkre, a felháborodott tömeg valóban kivonszolta a gépuskaálláshoz, és ott agyontaposta. Ő volt a népítélet egyetlen áldozata a helyszínen, a többi tisztet a győri részleg vezetői kimentették a tömegből. Tihanyi Árpád személyesen vitte gépkocsin a tanácsházára Vági József határőrtisztet, Máté főhadnagyot pedig Gulyás Lajos mentette ki vérző fejjel a tömeg kezei közül, és tuszkolta be egy teherautó ablakán. Stefko József főhadnagyot, aki kézigránátokat dobott a földön fekvő tüntető közé, egy szomszédos házban bujkálva találták meg. A tömeg őt is súlyosan bántalmazta, de Tihanyiéknak még sikerült időben megmenteniük és kórházba szállítani. Ügyükben törvényes bírósági eljárást követeltek. A vádirat ezt is igyekezett ellenük fordítani.
A lincselés másik áldozata Vági József főhadnagy lett. Itt már Gulyás is szerepet vállalt. Tiltakozott az ellen, hogy a határőrtiszteket megmentsék az életnek, ragaszkodott ahhoz, hogy ítélkezzék felettük a forradalmi törvényszék. Vági József a városi tanács második emeletéről a mélybe vetette magát. Földes, Tihanyi, Gulyás szerepét itt már mások vették át.
Felmerül a kérdés, hogyan lehet gyilkosságra való felbújtással vádolni azokat a személyeket, akik mindent elkövettek azért, hogy megakadályozzák a lincselést, és hogy törvényes bíróság elé kerüljenek a fegyvertelen tömeget géppuskával és kézigránátokkal megtizedelő határőrtisztek. Az ügyész 3 órás vádbeszédét a következő szavakkal fejezte be.
Nincs e bűnösök számára mentő körülmény, csak súlyosbító körülmények vannak. Ha a külön tanács visszavonul és ítéletet mond a fővezér Földes Gábor fölött, jusson eszébe a leszerelt határőrség, a nyitott határ, a börtönből kiszabadult bűnözők, a félrevezetett tömeg, a sztrájkok, országunk siralmas és kétségbeejtő akkori állapota. Népünk nem kegyelmez, és a legsúlyosabb büntetést, a halálbüntetést kéri arra, aki őt elárulta és az ellenség csatlósává vált. Amikor Tihanyi Árpád fölött ítélkeznek, jusson eszükbe az 1919-es fehér terror, és hozzá kapcsolatba ezzel az elvetemült emberrel, aki fegyveresen tört a néphatalomra, és ne ismerjenek kíméletet, mint hogy ők sem ismertek. Erre a fasisztára is halálbüntetést kér a nép. Amikor Gulyás Lajos felett ítélkeznek, akkor a szétvert végrehajtó bizottságokra emlékezzenek, a megnyitott határra, a határőrtisztek összefogóira, azokra, akik megtagadták a határőrtisztek megmentését, de gondoljanak a hegyes halomban kért amerikai segítségre is, és arra, hogy ez az ember gyűlöli a szocializmust, és a rothadt régi világot akarta visszaállítani. népünk sújtson le az árulóra, és halállal büntesse meg gaztettéért.
Az ügyész főben járó bűnként rótta fel Földes Gábor színházi rendezőnek, hogy része volt a tömeggyilkosságért felelős ávós tisztek lefegyverzésében, a nyugati határ megnyitásában és a sztrájk jog érvényesítésében. Mindez olyan tett volt, amelyért elismerést érdemelt volna a győri színház tehetséges, fiatal rendezője, nem pedig kötelet. A vádirat Tihanyi Árpáddal szemben sem tudott felhozni egyetlen olyan cselekményt sem, amely kimerítette volna az államellenes összeesküvés törvényi tényálladékát. A népszerű tanító, a tisztesség, a nyíltság, a puritán egyszerűség és a nép iránti felelősségtudat megtestesítője volt. Mindenki szerette és tisztelte Győrben. A vád képviselője, mivel törvénybe ütköző cselekedeteket nem tudott felhozni ellene, még az 1919-es fehér terrorral is összefüggésbe akarta hozni, noha akkor legfeljebb csecsemő lehetett. Gulyás Lajos református lelkész ellen is teljesen megalapozatlan volt a vád. A falusi papot, aki végig hű pásztora volt falusi népének, a határőrök összefogásával vádolta Grácz, és közben mélyen hallgatott arról, hogy enélkül valamennyi ávós tiszt már a sortűz napján, a helyszínen áldozatául esett volna a népharagnak. Mivel érezte, hogy érverése nagyon is sántít, olyan abszurd állítással igyekezett hangulatot teremteni ellene, hogy gyűlöli a népet, és a rothadt régi világot akarta visszaállítani. Aki ismerte Gulyást, jól tudja, hogy az igazi, a krisztusi szocializmus őszinte híve volt. Végül tanulságos meghallgatni a bosszútól lihegő Grácz ügyész vádbeszédének befejező mondatát.
Legyen a külön tanács tudatában annak, hogy a legfőbb kötelessége megvédeni a népet minden ellenségtől, és ez az ítélet is állítson meg mindenkit, aki még egyszer októbert akar Magyarországon.
A Győri Megyei Bíróság Gyepes István külön tanácsa 1957. június 10-én halálra ítélte Tihanyi Árpád tanítót, Gulyás Lajos református lelkészt, Földes Gábor színházi rendezőt, továbbá a lincselésnél jelenlevő Zsigmond Imrét, Weintrager Lászlót és Cifrik Lajost. Két szemét életfogytiglani, hármat hosszabb szabadságvesztésre ítéltek. A bosszú tehát kitombolta magát. A győri megtorló hadjáratnak esett áldozatul a Nemzeti Tanács józan, megfontolt, lelkiismeretes elnöke, Szigeti Attila is, akit az októberi napokban oly sokan vádoltak megalkuvással. Kihallgatói véresre verték, majd pedig öngyilkosság látszatát keltve kidobták a kórház ablakán. A népbírósági tanács a kosárfonóból lett bíró Már Ferenc elnökletével gyorsított eljárással tárgyalta a Nemzeti Tanács vezetőinek perét, és súlyos börtönbüntetéssel sújtotta Berger Sándor textiltechnikust, valamint Csincsák Endrét és Tóth Istvánt. Hogy a rendszer Győrben nem bűnösöket keresett, hanem elrettentő példát kívánt statuálni, arra legkirívó példa az ügyvédek kirakat pere. A győri első számú ügyvédi munkaközösség tagjainál óvatosabb, körültekintőbb és megfontoltabb jogászokat keresve sem lehetne találni. Közülük egyetlen egy vett részt a győri tüntetéseken, és emiatt 8 évi börtönre ítélték. A többiek sehol sem mutatkoztak a forradalmi események idején, csak az ügyvédi kamara október 31-i ülésén sürgették a működésüktől politikai okokból megfosztott társaik rehabilitálását. Ez is elég volt ahhoz, hogy 5 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtsák őket. Így folytotta el Győrben a nemzeti megújulás forradalmi szellemét a magát forradalminak minősítő Kádár rendszer.
Juhász László 1989. június 13-án sugárzott műsorát hallották a mosonmagyaróvári sortűzről és perről. Most az 1989. július 10-én sugárzott adást idézzük fel, melyben Láng Júlia az 1956-os forradalom utáni megtorlás névtelen áldozataira emlékezik.
Az idei június 16-a előtti napokban Budapesten olyan emberekkel készítettem interjúkat, akiket a forradalom utáni megtorlás névtelen áldozatainak lehetne mondani. Kis emberek, kis idősök, Ahogy egyikük mondta, nincs semmi érdekes a történetemben, kis idős voltam, csak 2 évet ültem. Mégis egész életét és a többi hozzá hasonlóét is meghatározta az a kis vagy kicsinek mondott idő, amit a börtönben töltött. Előttük a kis idősök előtt szeretnék fejet hajtani, előttük, akiket soha senki nem kérdezett, és akik most mondják el először a történetüket a nyilvánosság előtt. Köszönöm nekik, hogy elmondták. Forró Marianna ma nyugdíjas vegyész. 1958-ban férjével, azaz vőlegényével együtt a jogi státusz azért tisztázatlan, mert csak egyházi esküvőt tudta kötni. A jugoszlávok kiadták őket a magyaroknak. Forró Marianna 2 évet kapott, férjét, Tumbász Ákost, aki Korvin közös volt, először életfogytiglanra ítélték, majd pedig ügyészi föllebezés után kötél általi halálra. Forró Marianna csak szabadulása után tudta meg, hogy Tumbász Ákost kivégezték.
Nagyon nehéz mindenről beszélnem, mert egyszer végeredményben jogilag a helyzetem nem tisztázott az, hogy én hozzátartozom. És nagyon nehezen indultam el azon az úton, hogy megpróbáljam a végtisztességét megadatni, mert nem tudtam, nem utasítanak-e el. Nagyon keveset tudok végeredményben róla. Mi 56 novemberében ismerkedtünk meg a harcok után. Ő akkor, ahogy konszolidálódott a helyzet, elkezdett dolgozni, természetesen csak segédmunkásként helyezkedett el, hiszen 21 éves volt akkor, és 18 éves korában egy provokált perben 10 évre ítélték, és 56 októberében a forradalom folytán szabadult ki, és tekintve, hogy édesanyja a József körút 69-ben lakott, amikor hazament, onnan csatlakozott a Korvin közhöz, és a Práter utca 32-esek terén vett részt a küzdelmekbe. Megpróbálta az iskolai tanulmányait is folytatni, hiszen nagyon tehetséges, értelmes, komoly érdeklődésű valaki volt, aki a történelmet és az igazságot kedvelte mindenek előtt, újságíró, író szeretett volna lenni. Egy pár novellát is írt, amik megmaradtak nekem, hiszen én gépeltem le őket. 57 februárjában keresték először, hogy visszavigyék, tekintve, hogy neki érvényes ítélete volt. Akkor szerencsére nem tartózkodott otthon, és attól kezdve én bújtattam különböző helyeken, mert hát itthon sem mertünk lenni. 57 májusában kötöttünk házasságot, egyikünk se akart az országot elhagyni, bíztunk abban, hogy rendeződnek az ügyek, de a hosszú idő folyamán egyre inkább lehetetlenné vált a helyzetünk, rájöttünk, hogy teljesen a nyomunkban vannak, próbáltunk januárba, volt neki egy hamis személyazonossági igazolvány, amit úgy szereztek neki, a 9. kerületi tanácsnál házasságot kötni. Nagyon nagy szerencsénk volt, hogy az anyakönyvvezető nő a beszélgetés közben elmondta azt, hogy jelentenie kell az illetékes rendőrségnek, tanácsnak, és még nem tudom hány helyre. Ez szabály, hogy a házasság kötéseket többfelé jelenteni kell. Ezt megtudva rájöttünk, hogy ez nem megoldás, és visszamentünk hozzá azzal, hogy sajnos engem a munkahelyemről nem tudnak elengedni, és így nem tudunk házasságot kötni, törölje a jelentkezésünket. Utána már akkor le volt foglalva nekünk Gézaházán, a turistaházban 2 szálláshely, és tehetetlenségünkben elhatároztuk, hogy elmegyünk egy kicsit oda, de közben észrevettük, hogy a gondnok ott valakinek intett, és amikor másnap reggel kimentünk sétálni, észrevettük, hogy folyamatosan a nyomunkban vannak. nagyon kellemetlen érzés volt, és úgy döntöttünk, hogy hazajövünk. És végig eléggé váltott emberekkel követtek minket, Székesfehérvárra, busz után jöttek, a vonaton ott voltak. Úgyhogy Kelenföldön aztán leszálltunk, még akkor is a nyomunkba voltak, végül több taxiváltással sikerült tőlük megszabadulnunk. Attól kezdve az Ákos már nem aludt itt nálunk. Körülbelül 2 hét múlva lehetett, én még bejártam dolgozni a Gancsmávakba, amikor a főnököm kapott egy telefont, hogy adategyeztetés miatt, ahogy megyek hazafelé, menjek be a személyzeti osztályra. Le is mentem, hát ott ült még egy férfi, nem gondoltam semmire, és amikor eljöttem, az Ákossal találkoztunk, ő bement egy telefonfülkébe, hogy telefonáljon, és egy férfi ott állt mellettem, gondoltam, hogy hát telefonra vár. Amikor kilépett, odalépett hozzá, fölmutatta az igazolványát, hogy államvédelmi hatóság kövessen engem. Megkérdezte, hogy ki vagyok, mondta, hogy a menyasszonyom, és fölmutatta ezt a hamis igazolványt, mire a nyomozó nagyon zavarba jött, hogy itt valami tévedés van, de hát ő ezt az utasítást kapta, hogy aki velem van, azt kísérje be, és ha itten valami tévedés van, akkor természetesen elengedik. Akkor azt gondoltam, hogy most már itt van a mindennek a vége. Fölmentem ismerősökhöz, ahová este kellett volna együtt elmennünk, hogy megbeszéljük a továbbiakat, hogy merre és hogyan. És hát értesítettünk onnan mindenkit, aki érintve volt, hogy vége, hát. És akkor kiderült, hogy az egyik ismerősünk, akinek nem volt telefonja, és akihez elmentek, hogy értesítsék, hogy az Ákos ott van nála, mert elengedték, hogy valami tévedés történt. Keresnek egy hozzá nagyon hasonló valakit, akiről tudomásuk van, hogy a mennyasszonya bújtatja, és nem találkozott-e velem nála.
Ilyen jó minőségű volt a hamis személyigazolvány?
Nem tudom.
És az, hogy értesítettek mindenkit, aki érintve volt, az korvinközösöket jelent?
Nem, akik minket segítettek. Nagyon sok ember volt, aki tényleg hát önzetlenül életet akart menteni.
Mert... akik bújtatták önöket?
Igen.
A korvinközösökkel az Ákos akkor már nem tartott, nem, akart, nem is tudott a sorsukról.
Nem.
És ezután határozták el, hogy akkor...
akkor volt az, hogy most már hát nincs tovább, most már neki kell vágni. Át is léptük a határt. Ott az éjszakába bolyogtunk, egy világos ablaknál bezörgettünk, onnan elzavartak minket. A következő világos ablak a határőrség volt.
Ez volt 58 februárjában.
Igen.
Akkor a jugoszlávok meg a magyarok már megkötötték azt a
szerződést. Igen, ezt akkor tudtuk meg. Úgyhogy 2 éjszakát töltöttünk ott, kocsiba ültettek, kivittek a magyar határa, és ott átadtak a magyar hatóságnak. Megkapták az utasítást, hogy mindkettőnket kísérjenek föl a főutcára. És körülbelül június-júliusban legnagyobb megdöbbenésemre átkísértek a katonaiba, ami az épületnek a másik része. Ma sem tudom, hogy miért katonai bíróság tárgyalt minket. És katonai titkos ügy voltunk.
A perben összesen 9-en szerepeltek, a vádak összeesküvés, fegyveres?
Nem emlékszem pontosan, de valószínűnek tartom. Hűtlenség, tehát kémkedés, idegen hatalmakkal való kapcsolattartás, hát a mi kettőnk esetében a tiltott határátlépés, amit szintén hát árulásnak is tartanak. Nem, most az én helyzetemben az volt, hogy a konkrét vád a tiltott határátlépés volt, de feljelentési kötelezettség elmulasztása is, amit úgy értelmeztek, hogy az Ákosra, mint vőlegényemre tekintve, hogy az egyházi esküvő az első alkalommal kiderült, legnagyobb megdöbbenésemre a kihallgatáskor. A kihallgató tiszt első kérdése az volt, hogy is volt azzal az esküvővel. Így legalább viszont erkölcsileg támadhatatlan voltam, mert a tárgyaláson a bíró például ilyen kérdéseket tett föl, illetve hát megállapítást, hogy elég idős korban kezd kalandokba bocsátkozni, tekintve, hogy 29 éves voltam akkor, és tudtommal jelentős korkülönbség is van maguk között, és nem a maga javára. Hogy ez mennyiben tartozik oda, azt nem tudom.
Hogy hitták a bírót?
Nem tudom. Azt hiszem, hogy Csohán, vagy Csokán, nem tudom. Csak az őrök mondták, nem mondhatok rájuk semmit, mert tényleg nagyon rendesek voltak, hogy Marian vigyázzon, mert egyik a legrosszabb bíróknak, akiket kapott.
A papírokat nem őrizte meg?
Nem kaptam semmit. A feliratot egyszer, körülbelül egy negyed órára az öt szobán végigolvashattam.
És semmilyen papírt nem kapott?
Semmilyen papírt nem kaptam, amikor kijöttem tekintve, hogy negyed kedvezménnyel szabadultam. Kaptam egy ilyen ideiglenes elbocsátot, amivel havonta jelentkeznem kellett a rendőrségen. És az utolsó jelentkezéskor ezt elvették tőlem. Én utána felkerestem a védőügyvédünket, mert ugye mindkettőnket ő védett, és azt közölte velem, hogy még nekem sem mondhatja meg, hogy milyen paragrafusok alapján lettem én elítélve. Körülbelül 60-ban lehettem nála, és hát én szerettem volna ugye elérni azt, hogy a büntetett előélettől való mentességet. Úgyhogy körülbelül én 65-68-ig tartottam vele a kapcsolatot, de állandóan csak hitegetett. Többek között azt mondta, hogy hát törölve van, mert amnestia volt, és az rám vonatkozik. El akartam helyezkedni, mert közben asztmát kaptam, laboratóriumban nem dolgozhattam. A KGMP-hez fölvettek volna fordítónak, de erkölcsi bizonyítványt kértek. Beadtam a papírt, és benne szerepelt, úgyhogy vissza sem mentem a KGMP-hez.
Hogy hitták ezt a védőügyvédet?
Dr. Bánki Dénes.
Hivatalból kirendelt ügyvéd volt?
Hivatalból kirendelt, katonai dupla nullás védő volt.
A vőlegényével azután a peren találkoztak, ott ülhettek egymás mellett.
Úgyhogy még fogni is tudtam a kezét. Úgyhogy tulajdonképpen az, hogy velem kapcsolatban mi hangzott el, nem, alig tudom, mert ráfigyeltem.
Az ítélethirdetésnél, amikor meghallotta, hogy életfogytiglant kapott, megkönnyebbült?
Bizonyos fokig igen. Szóval el voltunk készülve a legrosszabbra, amit a fellebbviteli tárgyaláson, bár az ügyész az első fokot elfogadta, csak mi fellebeztünk enyhítésért, a szünetben az ügyvéd azt mondta, hogy az Ákosnak a fellebbezését visszavonja, mert úgy alakul a helyzet, hogy nagyon könnyen súlyosbíthatnak. Úgyhogy őket, a Szerman Lajosét is visszavonták, azt hiszem neki más volt a védője, úgyhogy szünet után mindkettőjüket el is vezették, és akkor találkoztam vele utoljára. Szünetben még pár szót tudtam vele beszélni.
Soha nem derült ki, hogy mi történt közben, hogy életfogytiglamból kötelet kapott, az ügyész mégis fellebezett?
Szóval amit utólag megtudtam, ezeket nem tudom konkrétan állítani, hogy az ügyésznek állítólag van egy olyan joga, most nem tudom, hogy egy hónapon vagy egy éven belül a jogerős ítéletet megóghatja, és ő élt ezzel a jogával, és márciusban, úgy tudom, 26-án volt egy harmadik tárgyalás, ahol a Szerman Lajosnak és az Ákosnak volt a tárgyalása, mind a kettőnek az életfogytiglani ítéletét halálosra változtatták, és másnap reggel végre is hajtották. Hogy miért volt erre szükség egy jogerős életfogytiglani ítéletnél, ma sem tudom, ma sem értem.
Hány éves volt ekkor az Ákos?
24.
A 24 éves korában kivégzett Kumbász Ákos 1956-57-ben írt novelláit és emlékezéseit Forró Marianna őrzi. Ezekből idézünk.
A Kisnáció utcai bérház Mária Terézia tér felé eső kapufeglete mellett lapultam, féltérdre ereszkedve. Az utca másik oldalán a tanácsháza hatalmas tömbje emelkedett. első és második emeleti ablakaiban néhány fiú figyelt puskájára támasztott fejjel. Föl-föl pillantottam, és ők vitte rám. Közvetlen közelünkben csend volt, csak a távol dörgött morajlott pompán. Remekszem. Vékony patakokban csurgott a veríték homlokomon, onnan alá kivárgott és csípte a szemem. A roham sisak előrehúzott pereme alól láttam a tankokat, páncélautókat a téren. Itt 100-200 méterre némán fenyegető. Egy T-34-es keresztben állt az Itta torkolatában. A visszapörgetett toronyról befelé merett a vödeg, mint a kígyó, aki a furulya bűvös hangjára, ismeretlen kényszernek engedve, mered, úgy néztem a csőbe, mozdulatlan. Az volt az érzésem, hogy ez a lélektelen hideg bestia engem keres, és hogy nincs menekülés. Ebben a delíriumban őrült vágy fogant bennem. Vártam, akartam a halált. Jöjjön, jöjjön most azonnal, hiszen minden reménytelen. Egyedül vagyok, tehetetlenül, bénán, az ódon kongó falak között. És ellenem jött egy megfoghatatlan, szörnyű mechanizmus, egy gigantikus emberfalú. Mit akarok én nevetséges apró fegyveremmel a gépek tízet okáró áradatával szemben? Futottam, menekültem volna, de nem lehetett. Az utolsó napok álmatlan vad lüktetése, a rajongás és a kétségbeesés démoni hullámverése aláfagyott. Megint ember, hétköznapi szürke lény lettem. Elfáradtam, és féltem. Mozognak már? Hallottam a kérdést, mint egy félállomban. Nehezen hatott tudatom a szó. Nem, nyögtem ki nagy sokára. Kárpáti hadmegy letértett mellé, rátámaszkodott a homokzsákokra, és hoztam kézlelt. Fiatal volt, mint jó magam. Tögletes, kemény vonásokkal, tányér sapkáját vékony fény szorította az állához. Most az izmok ugráló kötegecskéi feszegették. Ahogy néztem, rettentő szégyenkezés fogott el, mikor felén fordította a tekintetét, nem álltam sokáig. Beléd lát, suttogta valami. Gyáva vagyok, Karcsi, suttogtam halkan. Bolond vagy nem gyáva, csattant fel, aztán rád férne egy kis pihenés, tette hozzá a békülékenyen. Hidd el, csak addig tart ez a nyomás, amíg nem lát embert. Akna, tank, tüzérség, külön-külön is egyszerre. Majd ha támadnak, szemtől szembe, akkor villagott a szeme, amint beszélt, és én éreztem, hogy nem vagyok magam. Hatalmas erékelt bennem, hiddből, darcból, és büszkeségből talán.
Az 1959-ben kivégzett Tumbász Ákos fennmaradt írásaiból idéztünk. Felesége Forró Marianna emlékezik.
Na most az volt a helyzet, hogy az egyik barátjával, akit én is jól ismertem, aki hát az egyik tanunk volt az esküvőn, szintén hát börtönbeli ismerettség volt, de ő előbb szabadult, hogy valami nevet, vagy hogy valami keresete legyen, mert nagyon nehezen tudta azt elviselni, hogy én tartom el, és ő semmit nem tud tenni. Megegyeztünk ezzel a barátjával, hogy ő azt mondja neki, hogy ő kapott egy megbízást, hogy kísérje figyelemmel a Szabad Európa és a külföldi adásoknak a tartalmát, és ezt tehát kivonatolja, és hetente adják neki, majd továbbítja, és ezért hiszem, heti 200 forintot vagy mit kap, amit természetesen én adtam oda, hogy adja oda neki.
Tehát, ha jól értem, ez nem volt igaz, nem. Ez na csak most azért, hogy az ő önérzetének.
Igen, igen. Úgyhogy aztán hát emiatt ő is be volt idézve, hát aztán egyértelműen mind a ketten ugyanezt vallottuk. Nagyon kínos volt előtte, hogy ez kiderül, de nem hagyhattam benne valakit azért, hogy...
És ezt a nyomozók elhitték?
Hát tekintve, hogy ugye annyira egymástól függetlenül állítottuk.
Úgyhogy akkor ezt a részét
ejtették. Ezt a részét ejtették.
Nem könnyű Forró Mariannát rávenni arra, hogy ne Tumbász Ákosról, hanem egy kicsit önmagáról is beszéljen. 2 évre ítélték, ebből 1 év 6 hónapot letöltött, Mékuton, ahol barakban laktak a női rabok, és reggeli szürkülettől esti sötétedésig mezőgazdasági munkát végeztek.
Voltak eléggé kellemetlen és lehetetlen dolgok, hogy például ugye, hát a mosakodási lehetőség igen gyér volt, mert egy-egy ilyen barak épületben emeletes ágyakkal 60-an voltunk, de amikor végre hát valamennyire, hát mosakodáshoz jutottunk, utána az ember hajat mosott minden, és akkor egy éjszaka is sorakoztató. De úgy, szóval különben személy szerint nem mondhatok rájuk semmit, mert akkor hazudnék, mert nem tudom, hogy történhetett. De valahogy elismerték azt, hogy én, ami tőlem telik, azt megteszem, mert az egyik őr, akit a legvadabbaknak tartottunk, hát természetesen, hogy nem tudtam az ott lévő parasztlányokkal és parasztasszonyok, ez most nem sértés akar lenni, de akik mezőgazdasági munkához fogtak lépést tartani, mert soha életemben nem ott dolgoztam, és hát fizikailag is azért csak le voltam gyengülve ez alatt az idő alatt, és hát természetesen, hogy alaposan lemaradtam a sorba, és jön az őr, és azt hittem, hogy na most kitör a botrány, és azt mondta nekem, hogy ne izgassa magát, mi tudjuk, hogy ami magától telik, azt megteszi. Úgyhogy teljesen ledöbbentem. És azt hiszem, hogy szóval ennek a hozzáállásnak köszönhető az is, hogy végeredményben negyed kedvezményt megkaptam. Vagy pedig lehet, hogy ők tudták a halálos ítéletet, amit én nem tudtam, és ez volt az egész hátterében.
Ez a fegyőrökre is volt.
Igen.
Férfiak voltak a fegyőrök?
Férfiak voltak.
A női baraknál is?
Talán két nő volt. De szóval a munkavezető, a táborparancsnok, azok férfiak voltak.
Tettek különbséget a politikaiak és a közvéleményesek között bánásmódban?
Nem vettem észre.
És milyen volt a barakban a légkör, ahol 60-an voltak együtt?
Hát mondjuk, amikor már a munka megkezdődött, akkor fulla fáradtan ért oda mindenki, tehát ott már azt hiszem örült mindenki a lefekhetett.
Végig még utam volt?
Igen, onnan szabadultam augusztus 26-án. Anyám értem jött, mert tudták, úgyhogy együtt jöttünk haza.
Az édesanyjától tudta meg az Ákos kivégzését?
Nem, senki nem merte nekem megmondani, úgyhogy aznap este, aki esketett minket, följött, és ő vállalt ezt a nehéz szerepet azzal, hogy Marian, nyugodjon meg, neki már jó. Az volt a válaszom, hogy igen, de velem most mi lesz. Mert eddig volt értelme és célja, hogy mindezt végigcsináljam, és ezért vállaltam, hogy az életét megmentem, és ez az, ami nem sikerült.
És akkor hogy próbált visszailleszkedni az életbe kétszeresen is, ugye lelkileg ezzel a teherrel, meg gyakorlatilag a munka lehetőségek ügyében?
Hát engem, én a gazdmávag, illetve akkor azt hiszem még mávag volt, nem tudom, de azt hiszem addigra már egyesültek, amikor elmentem, akkor még mávag volt, visszavettek a laboratóriumba.
Ugyanoda, ahol dolgoztam?
Ugyanoda, ahová dolgoztam. Most mondjam azt, hogy főnökömnek bizonyos fokig érdeke volt, hogy visszavegyen, mert
szakmailag?
Szakmailag, mert korróziós vonalon kutató voltam, és elég sok közös munkánk és találmányunk és egyebek volt, tehát szüksége volt rám. Aztán én kértem át magam a laborrészregbe, mert észrevettem, hogy ki akarnak használni, és mindig arra hivatkozva, hogy jobb, ha maga nem, neve nem szerepel, és ha akartam szakmai továbbképzőre menni, akkor az volt, hogy azért engem nem küldenek, ha beutalóról volt szó, hogy azért nekem nem adnak. Úgyhogy aztán átmentem az anyagvizsgáló részleghez, a napi munkához, ahol aztán a savgőzöktől egy asztmát kaptam. El kellett jönnöm a laboratóriumból. Akkor elhelyezkedtem az öntödei vállalatnál, mint műszaki fejlesztési előadó. Tehát most megint jött hozzá egy, hogy még a szakmámban sem dolgozhatom, ami hát nekem életcélom és létkérdés volt. És akkor volt az, hogy elmehettem volna a Hóhérgépipari Minisztériumnak a dokumentációs részlegéhez, szakmailag meg is feleltem, de erkölcsi bizonyítványt kértek, és abban benne volt, úgyhogy vissza se vittem. Akkor a KGMT-hez is kerülhettem volna, szintén kutatónak. Ez a
Szolt Gépipari Tudományos Intézet, ahol szintén szakmailag megfeleltem, majd értesítenek, aztán kaptam egy értesítést, hogy helyhiány miatt. Tehát sehol nem mondták azt ki, hogy a múltam miatt, hanem mindegy találtak valami kifogást.
Ez alatt azóta eltelt 30, most már 31 év alatt összejárt-e, találkozott-e boltársakkal, vagy az ön börtöntársaival, vagy a perben szereplő másokkal, tartották-e a kapcsolatot a régiekkel?
Hát a perben szereplőkről nem is tudtam semmit. Na most a Gáli Jóska feleségével, a Káldor Verával voltam együtt. Hát ővele elég hosszú ideig tartottuk a kapcsolatot, aztán nem tudom miért. Azt hiszem akkor, amikor a Jóska hazajött, akkor szakadt meg. Na most itt nekem volt egy nagyon nagy problémám, hogy én nagyon szerettem volna a gyereket, de hát ilyen körülmények között nem lehetett vállalni. És végelendben a gyerekemet nem tehettem ki annak, hogy egy ilyen handicappel induljon az életbe. De ennek következtében majdnem, hogy mindenkivel megszakítottam a kapcsolatot, hiszen az összes baráti körömben mindenhol gyerekek voltak, és hát menekültem mindenhonnan, ahogy gyerek volt.
Arra nem is gondolt sok év elteltével sem, hogy férhez menjen, hogy keresen egy másik partnert.
Szóval gondoltam rá, mert akkor nagyon nehéz volt elfogadni az egyedül létet, de senkivel nem tudtam úgy kezdeni, hogy nem mondjam el azt, ami az igazság, tehát, hogy én férjnél voltam, és a férjemmel mi történt. És aki hozzám való lett volna, az egyik sem merte ezt a hátrányt vállalni, hogy egy ilyen hátterű felesége legyen. Tehát komolyra egyik sem fordult.
Olyan szépen mosolyog egy ilyen nehéz sorssal. Hogy bírta? A vallásod, lelki erőt?
Természetesen. Hát azt hiszem, hogy ez inkább külsőleg látszik, mert elég sokszor voltam azon a határon, hogy idegileg teljesen kikészültem, és akkor azt hittem, hogy én hagyom el magamat. Aztán az egyik ideggyógyászni, aki uzamosan kezelt, az mondta, hogy nem arról van szó, hogy elhagyom magam, hanem túlságosan is uralkodom még előtte is. Szóval az az egy év, amit együtt voltunk, az életem legszebb, de legnehezebb éve is volt, és akkor az ember nagyon megtanulta azt, hogy fegyelmezni és kifelé semmit nem mutatni és nem mondani. Hát végeredményben én nagyon nem szeretek szerepelni, és azt, hogy mondjuk erre a beszélgetésre is vállalkoztam, annak a fő oka az volt, hogy neki tartozom ennyivel, hogy megismerjék az életét. És mindazt tudva, ahogy alakult, ma is gondolkodás nélkül végig csinálnám.
A Szabad Európa Rádió 1989. július 10-én sugárzott műsorát hallották. Szerkesztette Láng Júlia. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.